elkezdte második évadát az Érdi Ökofilm Klub, az Érdi Parkvárosi Közösségi Házban. Az első évad sikere után egy osztrák-német dokumentumfilmet nézhettünk meg, a támogatóknak köszönhetően ingyen, Földünkről, a műanyag bolygóról, azaz a mindent elborító műanyagokról. Mi lenne, ha kiderülne, hogy a levegő rákkeltő? Csak legyintenénk, hisz nem tudunk nélküle élni. Hasonló a helyzet a műanyaggal, azzal a különbséggel, hogy sokfajta bizonyítottan egészségkárosító. Nehéz dolog a témáról szórakoztatóan és mégis kissé elmélyülten beszélni, az Érdi Ökofilm Klub szeptemberi alkalmán vetített film és az azt követő beszélgetés mégis elég jó kísérletet tett rá. A szervező moderátor Uhri Bálint ezúttal Merza Pétert, a Humusz munkatársát hozta el beszélgető vendégnek. A természetvédelmi mérnöki végzettségét alapszakon a Nyugat-Magyarországi Egyetem erdőmérnöki karán szerezte, mesterképzést pedig a Szent István Egyetemen végezte el. Óvodásoktól a nyugdíjasokig minden korosztály számára tartott már szemléletformáló foglalkozásokat, előadásokat, így mindenkivel megtalálja a közös hangot. A következő fél óra a késő éjszakába nyúló, izgalmas beszélgetésből mutat be egy-két szeletet.
Az oktatási programvezetője. Tehát mi hulladék megelőzéssel foglalkozunk, és azon belül is az én területem a szemléletformálás és az oktatás. Engem eléggé megrázott ez a film, de tetszett, hogy elég alaposan körbejárta, és személyes hangvételű volt, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy bennetek mit mozgatott meg, illetve milyen kérdések merültek fel. Tehát a szervezet az már 23 éve létezik, és az idő alatt nagyon sok mindennel foglalkoztunk. A kezdetekben a szelektív hulladékgyűjtésnek az elterjesztése volt a küldetés, így a 90-es évek közepén németországi jó gyakorlatoknak a magyarországi meghonosítása. Azóta ezen már túl lépett a szervezet is, meg így a gyakorlat is. A hulladékos hierarchia szokott a középpontjában lenni az oktatásunknak is, ami azt jelenti, hogy mit tudunk csinálni a hulladékunkkal. Ez egy ötlépcsős piramist képzeljetek el, és felfelé haladva rajta a mentén megyünk, hogy egyre inkább jó-e a környezetnek az, amit csinálunk. De a hierarchia legalján a hulladék lerakás és a hulladék égetés szerepel. Ezt összefoglaló néven ártalmatlanításnak is szokták nevezni. Tehát amikor a kommunális hulladékunkat elviszik a szeméttelepre, és ott lerakják, és ott marad. Vagy elviszik a hulladékégetőbe, és ott elégetik. Ezeknek elég nagy a környezeti hatása. Ennél egyen jobb, hogyha újra hasznosítjuk anyagában a dolgainkat. És ez már ugye a harmadik lépcsőfok. Ez a szelektív hulladékgyűjtésnek a következménye, hogy amiket külön gyűjtöttünk anyagokat, azokat anyagában újra fel lehet dolgozni, és újra készíteni belőle valamilyen tárgyat. De ez a filmben is elhangzott, hogy a PET palackokat jó, hogy külön gyűjtjük, de abból nem lesz jó minőségű PET palack újra. Amit gyártanak palackokat, még ha újra hasznosított is, akkor is maximum 60-70%-ban tartalmaz újra feldolgozott anyagot, és mindig adnak hozzá új adalékanyagokat is. Tehát, hogy ebben a technológia nem azt követi, amit az ember elképzelne, hogy szelektíven gyűjtök, és akkor egy végtelen körforgása van a műanyagnak. De sajnos nem igaz. Az üvegre és a fémre esetleg igaz lehet, mert azt nagyon sokszor újra lehet gyártani. De följebb lépve a hulladékos hierarchián a következő szint az, ahol már nem is keletkezik hulladék, az újra használat. Az, amikor a tárgyainkat minél tovább próbáljuk használatban tartani, és ennek része például az, amikor otthon kreatívan újra használunk egy befőttes üveget, mondjuk ceruzatartóként, de az is, hogyha újra befőttet teszünk az üvegbe, tehát nem képződik hulladék. Vagy a betétdíjas rendszer, amikor az üvegeket vissza tudjuk váltani a boltban. Ez is az újrahasználathoz tartozik. És a csúcsa a hulladékos hierarchiának a megelőzés. ami az ember fejében kezdődik el, a viselkedésünkkel, a szokásainkkal, az életmódunkkal, arra próbálunk törekedni, hogy egyáltalán ne termeljünk hulladékot, vagy egyes lépésekkel kiváltsuk a hulladéknak a termelődését, és ez az, amit a Humusz Szövetség igyekszik minél szélesebb körbe eljutatni, jó gyakorlatokkal, ötletekkel, szemléletmód átadásával, hogy minél szélesebb körben tudjunk úgy élni, hogy ne termeljünk hulladékot. Itt tudnám összefoglalni, és ehhez a gyakorlatban az társul, hogy óvodásoktól felnőttekig tartunk foglalkozásokat, képzéseket, rendezvényekre járunk, fesztiválokra, iskolai zöld napokra, ilyen helyekre. És emellett természetesen így a szakmai tevékenységünkhöz tartozik, hogy próbálunk lobbizni, érdeket érvényesíteni, részt veszünk ilyen szakmai folyamatokban, törvényvéleményezésben. Most egyébként például környezetvédelmi termékdíjakról lesz egy új törvény, amire volt 24 óránk véleményezni, ez általában így szokott működni. Meg hát nemzetközi vonalon is igyekszünk tartani a lépést, más országoktól, más szervezetektől ellesni jó gyakorlatokat, és azokat itthon megvalósítani. Szóval itt jó helyben ezekkel foglalkozunk. Igen, tehát vannak olyan jó példák, amit az egyes ember a saját életében valósíthat meg, meg akár rendszer szinten is. Csak mondjuk erre az utóbbira mondok egy példát, hogy Belgiumban, Angliában működnek olyan újrahasználati központok, ahova az ember beviheti, hát mondjuk a lomtalanítást kiváltó eszköz az, hogy beviheted a tönkrement ruhádat, bútorodat, és ott megjavítják, és utána adják el. Tehát, hogy nem hulladék keletkezik, hanem újra használják. És akár mondjuk sérült embereket is foglalkoztatnak ilyen helyeken. És ilyen Magyarországon még nincs. Vagy én nem tudom.
Van. A fővárosi közterületben tartóknak van a...
Igen, az egy... Igen, viszont ott javítást nem
végeznek. Ott
tehát, hogy ennek az a hátrány.
Tehát, hogy lomtalanításnál beviszik az emberek, és bárki beheti pontban pénzekért ezeket a hulladékokat.
Igen, ezzel az a baj, hogy tehát, hogy az ötlet nagyon jó, csak nem működik, mert az emberek nem szeretnek lomot vásárolni. Hogyha ott lenne egy barkács műhely, ahol feljavítják ezeket a retro bútorokat, akkor már is. Ez egy ilyen rendszer szintű dolog. De mondjuk az ember saját életében egyre, mi azt tapasztaljuk, egyre népszerűbb ez a zero waste, vagy nulla hulladékos életforma, hogy csomagolás nélkül vásárolsz, vagy megjavítasz mindent, amit meg lehet javítani, vagy kölcsönzöd a tárgyaidat, hogy minimálisra csökkensd azt, ami utána feleslegé válik. Tehát, hogy ilyen apró dolgokban egyébként tudom javasolni. A Facebookon van egy olyan csoport, hogy háztartásom hulladék nélkül, és ott nagyon jó tippeket tudnak egymással megosztani az emberek, és mi is benne vagyunk a csoportban, tehát ha félrevezetődne egy téma, akkor tudunk szakmai segítséget is adni. De ebben most már körülbelül 15 ezeren vannak, tehát tényleg elég sokféle téma felszokott benne merülni.
Nekem a legjobban megdöbbentő az volt, hogy a csecsemőknek a cumija meg a cumi süvege is ugyanúgy olyan műanyagról készül, ami mérgező. Ez fantasztikus.
Igen, ezzel kapcsolatban vannak olyan, tehát én úgy tudom, hogy ezeket a, tehát egyfajta ilyen adalékanyagot, a BPA-t, azt már betiltották, tehát hogy az nem kerülhet bele ezekbe a...
Meg van ez a...
De ettől függetlenül lehet benne más, tehát hogy semmi nem zárja ki, és akár, tehát hogy havonta vagy fél évente derül ki valami újabb ilyen mérgező anyag.
Nem tudom, hogy hívják azt a bébi vizet, ami olyan műanyagok, attól drágább, mert hogy abban talán nincs annyira mérgező anyag a csomagolásnak. Tehát a műanyag palackjában, de hát úgy látszik.
De hát elhangzott a filmben is, hogy ugye a gyártóknak az üzleti titkát képezi, hogy pontosan mi van a műanyagban.
Mert volt egy olyan rész, hogy ezeket a palackokat, hogyha begyűjtik és újra hasznosítják, akkor csak ilyen csatorna csöveket vagy olyasmit tudnak belőle gyártani, ami már nem szóval nem élelmiszer csomagolásra, de hát azért a mérgező anyag akkor is benne van. És szennyezi a környezetet, akkor a folyót meg a tengert. Katasztrófa.
Mi lehet ez ellen a megoldás, hogyha nagyon sok ember azt mondja, hogy nem vásárolok olyan dolgot, ami mérgező?
Azt hiszem, hogy egy hullófán dőlünk ebből a szempontból, mert nem érdekli a gyártót, vagy nem foglalkozik vele, profitra hajt, forgalomra hajt, eredményre hajt. Ha nem vásárolunk, az az ő profitját érinti. Ha mi elhisszük azt, amit a tudós emberek elmondtak, az 500 év megoldást, a hormonjainkra hatást, a túlsúlyunk okát, hogy összefügg a bűnünkkel, és mi ennek megfelelően változtatunk, tudunk változtatni a szokásainkon, ez több emberhető.
Hogy az is elhangzott a filmben, hogy műanyag és műanyag között is nagy különbség van, és ennek nagyon örültem, mert végig ezt vártam, hogy ez mikor fog előjönni. Hát valóban a mai élet színvonalunkhoz, vagy a civilizációhoz hozzátartozik. Műanyag nem lennének repülőgépek, autók, stb. Műanyag
nélkül.
Igen.
Ez csont műanyag.
Viszont az, hogy tehát azt a szemléletet kellene talán így a gyártóknak, az iparnak, meg az embereknek is elsajátítani, hogy mindaz, amit legyártunk, és lesz belőle valami, ne csak arra gondoljunk, hogy funkciójában ezen ülni lehessen ezen a széken, hanem hogyha hulladékká válik, akkor ne lerakóra vagy égetőbe kelljen küldeni, hanem egyrészt lehessen használni 100 évig, másrészt pedig újra lehessen hasznosítani. És volt egy ábra is, amit most már nem tudunk visszatekerni, de talán emlékeztek rá, felft volt sorolva 7 fajta műanyag. Háromszöges nyilacskákban egy-egy szám volt 1-től 7-ig. Na most akkor, hogyha ezzel tudtok majd hazamenni, vagy kezdeni valamit ezzel, hogy ezek a műanyag típusok jelölve vannak a csomagoló anyagokon is, és például a PVC-t emelte ki belőle, ami a 3-as, amit nem lehet újra hasznosítani, de sajnos élelmiszert is csomagolnak PVC-be. Tehát ha mentek legközelebb vásárolni, és véletlenül műanyag csomagoló anyagot vennétek, mondjuk tejföld, akkor nézzétek meg, hogy milyen típusú műanyagban van csomagolva. Ránézésre egyforma ugyanolyan fehér tejfölös poharat fogsz látni, de az egyik mondjuk 5-ös számú PP, az újrahasznosítható, a másik pedig a 6-os számú polisztirol, ami nem újrahasznosítható. Tehát, hogy ez is nyilván nincsen nagy betűkkel ráírva, ami hiba. De mondjuk...
Bocsánat, mert csak én erről beszélek.
Igen.
Ez megint ez egy borzasztó egyszerű döntési
igen.
Helyzet. A cigarettára sem volt mindig rákos tüntőképe rátérve. Most már átlan. Miért lehetne ugyanúgy a csomagolásokra egyértelműen ráírni azt, hogy ezt azért vett meg, vagy ha megveszed, akkor tud, hogy ezzel mit okoz. És akkor itt van az, hogy persze lehet tudatot az állampolgár, hogy majd nem veszel meg azt a terméket, csak nem biztos, hogy egy bevásárlásra van 4 órán. Mert egyébként ugye minden egyes termék be van valami becsomagolva, és egyesével végignézni sosem érsz a végére.
Igen. És aki igazán elhivatott és van rá lehetősége, annak meg körül kell nézni, hogy hol tud csomagolásmentesen vásárolni. Piacon kimérős tejföl, kimérős aszalgyümölcs, akármi csomagolóanyag nélkül, meg piacokon is sok helyen lehet termelőktől vásárolni csomagolást.
Viszi az ember az üveget és a papírt?
Igen. Én azt látom, hogy nagyon sok embernek van erre igénye, főleg az ilyen filmek hatására.
Gyártani és vinni magával, és visszautasítani a nálamzacskot.
Igen.
Érdekes, hogy az alternatíva.
Én akartam mondani annyit, hogy ez teljesen, tehát ilyen úgy van benne a kocsimban, hogy zacskós, azzal megyünk a lindespárba, nem az a gond, hanem az, hogy egyszerűen, ha csak arra mondjuk, hogy szendvicset vásárolok, hogy tegyek úgy, hogy a margarin is ugye milyen nem van, a tej, szóval, hát ez a boldog kérdés.
Én szóval az élelmiszert kell először is kiszűrni, hogy az olyan csomagoló anyagba legyen, ami nem áll meg a...
De én erre gondoltam az előtt, hogy ez meg egy... Nyilván oka van annak, hogy miért pont ilyen anyagokba kerülnek csomagolást, elérlelmiszerek, meg bármi más, amit becsomagolnak. Nyilván, ami mondjuk kevésbé szennyező, vagy újra felhasználható, vagy természetbarát, vagy mindegyik nevezzük, az valószínűleg drágább. Tehát alapvetően ez az egyetlen egy amikor van. Nyilván egyik részben egy technológiai kérdés, másrészt meg valóban, tehát amikor az ember, amikor az ember választ, akkor már mondjuk egy országgyűlési választásnak, akkor ezt is meg kell gondolni, hogy azokat, akiket megbíz azzal, hogy majd az ő életének bizonyos szegmensebbről döntsenek, meg jó döntéseket hoznak, azok például foglalkoznak egyáltalán ennyi. Sőt, nem csak főleg nem elsősorban Európában fontos, hanem azért nem mondjuk nem máshol.
Alapjában véve én úgy gondolom, hogy nem a műanyagban van a gondolat. Azzal, ahogy felhasználjuk, vagy hogy nem tudunk róla, hogy mi mire képes a műanyag közül. Nem tudom, itt közületek, sok fiatal van, hányan kaptatok már vérátömeresztést, vagy infúziót. Azért műanyag csökkent minden lényegé. Ezt tudomásul kell vennünk, és a műanyag nélkül ez a fajta beavatkozás, azért legyünk őszinték, megvalósíthatatlan benne. A másik az, hogy az előző évszázadoknak is voltak ilyen különleges termékek. Én ugyancsak az olvasmányokból tudom, nem találkoztam vele, de az ón termékek és ón edények nagyon vívtak a középkori Európába, és több nemzedék betegedett meg, vagy halt ki ezért, és talán mondhatjuk azt, hogy akik arany vagy ezüst tálakba tudták fogyasztani az étküket, azok nem betegedtek meg, vagy amik fatálból, fakanálból lettek, azok a tipikus betegségeket nem kapták meg, ami az óntányér, vagy az ólomtartalmú mázas edények esetében meg lehetett kapni. És visszagondolok arra, hogy mikor én óvodás voltam, akkor mi vittük a 10 órait az óvodába. A kis táska ott volt és vittük benne. Most gondolkodtam, hogy mi a bánat a csomagolt a jó anyjának 10 óráinkat, mert hát ugye mit kaptunk? Nem vajas kenyeret, zsíros kenyeret kaptunk, lekváros kenyeret kaptunk, mézes kenyeret kaptunk, stb. Hát most úgy eszembe jutott, hogy gyakorlatilag a zsírpapír volt az, amiben be volt csomagolva. A zsírpapírt nem tudom, hogy akkor az mi volt, igazán mi volt, miből állított össze. Ez egy olyan anyag volt, szerintem valaki már találkozott vele, hogy kibírta egyrészt, de csak egyszer használtuk föl, tehát aztán utána pusztulásra volt ítélve. Rosszabb volt, amikor csak újságpapírt volt otthon, de meg kell mondani. Akkor mi az utána sem, de az is előfordult, hogy újságpapírba csomagolva hoztuk, vittük meg minden. Tehát megvan minden kornak ez a fajta hatása, vagy veszélyes anyaga.
Megvizsgálták a tengeri hulladék, tehát a tengerből kifogott hulladékot, hogy milyen összetételű, mik vannak benne leggyakrabban. Tippeljetek, hogy mi volt a leggyakoribb három hulladék típus, ami a vízben volt. A tárgyakra gondoljatok, hogy mi. Palac? A szívószál volt az egyik, a fültisztító pálcika, meg ezek a egyszer használatos ilyen keverő pálcikák vagy kanalak. Tehát az ilyen étkező dolgok. És hoztak, tehát Angliában szigorú szabályozás lett erre, teljesen betiltották ezeket az egyszer használatos műanyagokat vendéglátóhelyeken. Már csak... Igen. Tehát ez ilyen egyszer használatos műanyag eszközöket nem lehet forgalmazni, és 6 hónap alatt 85%-kal csökkent ezeknek a használata. Tehát hogy ilyen szempontból ez a tiltás ott bevált. Nálunk most egyelőre afelé megy a szabályozás, hogy a termékdíját növelik ezeknek a tárgyaknak, és remélhetőleg majd egyszer talán be is tiltják. Igen, és tehát, ha már tilos, az ember megtalálja az alternatívát. A film közben, és az egyik ilyen téma volt, amikor elkezdett így borsózni a hátam, az ez szóba került. Óvaintenék mindenkit attól, hogy maradéktalanul bedőljön az ilyen lebomló műanyagok témájának. Pár éve, amiket elkezdtek ilyen környezettudatos és lebomló zacskókat árulni nagy áruházaknál, azokról azt lehet tapasztalni, hogy mondjuk a szekrénybe áll x évig, akkor utána egy szétporlad. Hát ez nem bomlik le, csak szétaprózódik. Úgy hívják, hogy oxobiodegradábilis műanyag, tehát oxigén jelenlétében széttöredezik, szétesik egyre kisebb darabokra, és ezt is úgy adták el, hogy környezetbarát és lebomló. Ezzel a szóval így jól el lehet adni, zöldre festeni dolgokat, mert ha az ember nem látja, nincs ott, akkor nincs probléma. Igen. És most pedig ezek a úgynevezett komposztálható műanyagok kezdenek el nagyon divatba jönni, és egyre több helyen most már fesztiválokon, rendezvényeken is lehet találkozni ezekkel a PLA jelzésű poharakkal. Növényi keményítőből készül, és tényleg megszólalásig hasonlít a műanyaghoz, ezek az átlátszó műanyag poharakhoz. Viszont igen, valóban, tehát ipari körülmények között a gyártó tesztelte, és komposztálható volt. De ez nem azt jelenti, hogy eldobhatom az árokparton, és ott le fog bomlani, vagy hazavihetem, és a házi komposztomban le tudom komposztálni. Tehát mi direkt ezért csináltunk egy ilyen kísérletet így házi komposztálóban, és az összes olyan műanyag, amit úgy adnak, hogy komposztálható, az nem bomlik le. Tehát ehhez speciális körülmények kellenek, és jelenleg az rendszer még annyira gyerekcipőben jár, hogy gyártják ezeket a lebomló műanyagokat, a PLA-kat, de nincs az országban olyan, aki visszagyűjtené, és szakszerűen hivatalosan komposztálhatná. Hát, hogy ezzel megint elindult valamilyen irányba így az ipar, de még nem épült rá ki a rendszer.
És tehát a körforgás nem olyan papírpoharakat, mint 50 évvel ezelőtt volt ez a kicsit olyan viaszos papír.
Hát pont ez a baj vele, hogy nem, tehát a sima papír átázna, azt nem lehet papírpoharnak használni. És onnantól kezdve, hogy a papír kezelve van valamivel, nem lehet újra hasznosítani. Igen. És lebomlani sem fog. Tehát minden, ami a hulladék lerakóra kerül, és azt hiszük, hogy lebomló, mert mondjuk zöldséghéj, vagy újságpapír, vagy lebomló műanyag, az a lerakón nem fog. Mert a lebomláshoz oxigén szükséges. A lerakón meg direkt tömörítik ezeket, és az ott fog állni évszázadokon keresztül. Amerikában volt egy ilyen feltárás, egy 60 évvel ezelőtti hulladéklerakót felnyitottak, és olvasható volt az újságpapír, ami benne volt. Pedig akkor még nem kevertek műanyagot az újságpapírhoz. És ugye annyira ilyen tömör és zárt egy lerakó, hogy nincs lebomlás.
Kérlek egyébként, a Tetra Pakot elcsendesedett.
A Tetra Pak cégnek magának nagyon jó a marketingje, és nagyon zöldnek és környezettudatosnak adják el magukat. Mert például rajta van az összes ilyen gyümölcsleves dobozon, meg teljes dobozon, hogy ez az FSC logó, ezt biztos ismeritek, egy ilyen kis fa. Fenntartható erdőgazdálkodásból származik a fa. Ez tök szuper, tényleg. Ez egy jó minőség biztosítás arra, hogy a papír legalább fenntartható forrásból származik. Viszont ugye ez egy olyan csomagoló anyag, ami annak érdekében, hogy tartós legyen az ital, és már itt ezen érdemes elgondolkozni, hogy miért teszünk 3 hónapra előre tejet, annak érdekében összepréselnek papírt, műanyagot és alumíniumot 7 rétegben, és ez olyan szinten össze van dolgozva, hogy utána nagyon nehéz ezzel bármit kezdeni. És lehet szelektíven gyűjteni a Tetra Pakot. Budapest, nem tudom, hogy itt érden ki a szolgáltató, de Budapesten azt tudom, hogy az FKT-nél a papír közé lehet gyűjteni ezeket a italos kartonokat, mert hogy abból utána kiválogatják, és van egy speciális eljárás, aminek a során ezt tisztítják, ledarálják, szétáztatják, és valamit még tudnak belőle csinálni ilyen másodnyersanyagként, mondjuk WC-papír kurikát a papírból, vagy szigetelést az alumíniumból. De ez nagyon költséges, és igazából baromi fölösleges csomagolás.
Ez a tej is szörnyű, mert nincs is tej.
Az már maga a tej gyártáson múlik. Tehát ez is egy olyan találmány, amikor arra nem gondoltak, hogy oké, de mi lesz, ha hulladékként végzünk. Volt ebből csak egy kis, ilyen kis sztori, hogy amikor a Nespresso elkezdte ezt a visszagyűjtési kampányát, hogy most már házhoz mennek, és nem tudom, mindenhonnan visszagyűjtik ezeket a kapszulákat, akkor erre volt egy sajtótájékoztató, valami híres sztárvendég is arcát adta hozzá, és meghívták a Humuszt, hogy akkor mi is szólaljunk fel, és akkor támogassuk, hogy ez ugye mennyire környezetbarát, és akkor elmondtuk, hogy nekünk erről teljesen más a szakmai véleményünk. És nem értették meg. Tehát, hogy az, hogy legyártunk valamit, ami fölösleges, de az emberek megveszik, mert jól néz ki, meg jó a marketingje, meg menő, meg divatos, és utána még arra költünk rengeteg pénzt, hogy azt valahogy valamit kezdjünk vele, és szóval, hogy ez az, ami igazán környezetkárosító. Hogy nagyon sokszor az ilyen rendezvényeken ezeket az egyszer használatos sörös, ilyen fél literes poharakat adják, és akkor az utóbbi években, hál' Istennek kezd elterjedni ez az újra pohár, ami egy kicsit vastagabb falu, szintén műanyag, de újra tölthető, tehát nem megy tönkre egy használattól. És ez sokszor azért nem működik ennek a betétdíjas rendszere, mert olyanok a NABIC előírásai, hogy nem adhatja ki a csapos egy használt pohárba, ha azt nem tudják előtte elmosogatni, és akkor, hogyha a szolgáltató nem tudja megoldani a mosogatást, akkor megbukik a rendszer. És ebbe is például elég sokszor belefutottunk már, hogy sajnos a szabályozás nem jár kézben az igényekkel.
Üvegek betétdíjánál miért szűk üvegeinket a visszavihető üvegekkel? Nem tudsz valamit adni? Vagy egyrészt mi magyarázza, másrészt meg lehet rajta változtatni?
Lehet rajta változtatni, és mi ezen dolgozunk, hogy legyen változás. Ez is egy több szereplőn múlik. Múlik a fogyasztón, a kereskedőn, meg a gyártón. Mind a háromnak nagyon fontos szerepe van. Pár éve az egyik sörgyárnak az igazgatója mondta nálunk egy előadáson, hogy ő lenne a legboldogabb, hogyha csak üveges sört forgalmaznának, mert hogy neki a betétdíjas rendszer miatt megtérül. Hogyha már sokszor visszahoznak egy üveget, egy sörös üveg átlagosan 40-szer újra tölthető, az már jóval olcsóbbra jön ki, mint a doboznak a legyártása. Viszont ott van a másik oldalon az, hogy a szállítása az üvegnek, a forgalmazónak vagy a kereskedőnek az, hogy betétdíjat számolnia kell, a göngyöleget, akkor visszaadni a pénzt, akkor azt külön tárolni, macerás, ezért inkább nem ezt az utat választják. A fogyasztó pedig rövid távon gondolkozik, legalábbis a többség, és megveszi az olcsóbb dobozos sört a kicsit drágább üveges helyett. Ez a tapasztalat.
Pontosan ez nem jó példa, a sörírónak a döntő többsége az bele van szerettem.
Gondolod?
Én biztos vagyok.
De én is kitakultam, hogy inkább a dobozos veszik, nem csak egy olcsóbb, de könnyebb.
Ebből a szempontból igen. Tehát, hogyha mondjuk mész abból a dőbe, és ötbe innál úgy közbe egy sört, akkor biztos, hogy üveg vagy nem üveges fogsz lenni. De egyébként én legalábbis úgy gondolom, hogy a pontos olyannál az viszonylag könnyen kérdezik.
És akkor ez csak a sör? Rengeteg mindent lehetne betétdíjas módon forgalmazni, csak a három szereplő közül valamelyik kiesik, vagy valamiért nem működik mégsem a rendszer. Hogyha ennek lenne egy valami ösztönző szabályozási háttere, akkor ez működhetne.
Ja, de milyenek gondolkodtad a pezsgős üveget nem lehet
visszaváltani? A nagyobb borászatoknál már megéri. Tehát, hogy van olyan magyar borász, aki azt mondta, hogy neki megéri a betétdíjas üveg, és tényleg vissza is gyűjti. Nem tudom, ezeket igazából ebben ők tudnak így nyilatkozni, hogy ez miért, mondjuk gyártói szempontból miért nem működik.
Standard méretek kellenének, akkor igen, jobban igen, megérné, igen. Csak mindegyik meg akarja magát különböztetni, és ezért nincsenek standard méretek.
Ez volt az Érdlakó Podcast, megtaláltok minket az érdlakó.hu/podcast oldalon, lájkoljátok az Érdlakót és az érdi közéleti kerekasztalt a Facebookon, iratkozzatok fel az Érd Lakó YouTube csatornájára. Békesség, barátaim!